Jézus él.
Hitről fiataloknak.
Ó, én hiszek Jézusban. Hiszem, hogy ő Isten fia. Hiszem, hogy meghalt és feltámad.
Nagyon sok szeretettel köszönjük a Mária Rádió hallgatóit, ez itt a Jézus Él című műsor, a mai adás két műsorvezetője, és Rácz Kriszta. Vendégünk pedig Bíró Attila, akit most már nem először köszönthetünk itt a Mária Rádió stúdiójában. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, és köszönjük, hogy folytathatjuk a beszélgetést veled, hiszen 5 hónappal ezelőtt találkoztunk itt, akkor tettél tanúságot a te megtérésedről, a hitedről, és nagyon fontos mozzanat a te megtérésedről. Az ezotériával való találkozás, illetve az ebből való szabadulás, de nagyon kíváncsiak voltunk, és ezért is hívtunk ma ide, hogy megtudjuk, hogy milyen az élet ezután, hogy tudjuk folytatni az utunkat az Úr Jézus kívánsága szerint, hogy ha ebben a műsorban segítenél minket, hogy ebben tanácsot adj, az Úr eszköze legyél, akkor erre kérnélek én most. De azoknak a hallgatóknak a kedvéért, akik nem hallották az 5 hónappal ezelőtti adást, szeretném, hogyha néhány mondatban röviden összefoglalnád, hogy mit is tudhatunk rólad.
Jézus nevében szeretettel köszöntöm én is a Mária Rádió hallgatóit. Dicsőség Istennek, a magasságbelinek, áldott legyen szent neve. Mondják az angyalok a mennyben, mi is velük együtt. Hát ugye eltelt azóta nem kevés, nem sok idő, de mégis a tanúságtételem után vagyunk néhány hónappal. Igazából azóta ugye velem nem túl sok minden történt, de mégis a világot látva ismét vettem a bátorságot, a meghívásra, hogy igenis Jézusról, Jézus vezetéséről ismételten tanúságot kell tennem, mert hát azt látom, hogy a világ ugyanúgy fertőben van, ráadásul a tévtanítások egyre jobban szaporodnak. Hát hogyan is veszem én a bátorságot, ugye, hogy tévtanításoknak veszek bizonyos tanításokat, amelyet mások ne talán természet feletti, illetve azon túl Istentől eredőnek tartanak. Hát annak idején én is úgy gondoltam, hogy minden, ami természet feletti, ugye egyben az Istentől van, de hát természet feletti alatt általában azt értjük, ami nem embertől származik, szellemi vagy isteni lényektől, ne talán a démontól, tehát mindenképp a természet feletti világból jön. Hát én erdélyi származásom lévén Magyarországra kerülve, tanulás kapcsán alapvetően ez egy jó teref volt arra, hogy én időnként a barátok mellett jó egyedül érezzem magamat, és úgy igazán olyan sivatagos formában, mint aki úgy egyedül van sok szék között, és keresi a töbletet, jár templomba, de hát ott nem elég, amit hall, mert hát egy kicsit a tisztelet a kivétel, de papjaink predikációi tényleg nekem nem sokat jelentettek, főleg amikor ne talán túlságosan vagy irodalomról szólt, vagy ne talán a politikáról, vagy éppen csak úgy valami történt. De hát tisztelet a kivétel, úgyhogy vannak példaképeim, és vannak, akik nekem sokat segítettek. És ebben a keresésben nem tudtam, hogy hogyan kell Isten akarata szerint keresni bármit is, ahonnan tudtam volna. Egy éjség volt bennem, és ennek nyomán, ennek késztetésére kerestem. Hát hol? Könyvstandokon, ezoterikus boltokban. Minden olyan helyet valahogyan felkutattam, ami Jézusról szólt, de többet mondott, mint amit addig hallottam, vagy ismerhettem a Szentírásból. A Szentírást sem ismertem azért annyira. Mindazok a könyvek, hát itt megemlítek néhányat, hogy kiket olvastam, ugye olvastam Müller Pétert, könyveit érdekelt a parapszichológia, a paratudományok, a tudomány határok. Egeli György előadásaira jártam, aki a határtudományokkal foglalkozik, és ugye a határtudományok a természet fölötti világunk határán túli dolgok, azok már úgy veszélyessé kezdenek válni egy ponton túl. Úgyhogy én szépen elkezdtem hinni a reinkarnációban, ingával foglalkoztam, tehát ugye aki ismeri az ingát, az tudja, hogy ez egy ilyen úgynevezett ezoterikus bemérő eszköz. És olyan bölcsességeket, hát időzőjelbe teszem bölcsességeket olvashattam, ami úgy egy ilyen kiválasztottsági felhőbe burkolt, és én azt éreztem, hogy én egyre képzettebb vagyok, egyre több a bölcsesség bennem, egyre jobban Isten területén mozgok jobban, mint akárki más, látom jobban a világot, mint akárki más, de hát egyre érdekes módon ezeket jött, hogy egyre többet olvassam, és valahogy úgy nem konkretizálódtak az életemben, hogy éreztettem volna, hogy úgy jobb vagyok, hanem inkább több vagyok, ezt éreztem.
Attila, bocsáss meg, azt hadd kérdezem azért meg, hogy hát nem mondta neked senki, hogy azért Attila, ez nem a keresztény út, vagy ez nem katolikus, amit csinálsz, tehát hogy nem voltak ilyen hangok?
Hát ha voltak is néha hangok, emlékszem Bíró László püspök, hogyha hittan csoportjába jártam, és ott egy lány mondta, hogy az a reinkarnáció azért abba hinni, az egy kicsit meredek.
Hát te olvastad a Bibliát is.
Hát én olvastam, de hát ezt teljesen össze lehetett egyeztetni, mert manapság könyvtárnyi mennyiségű természet fölötti írás jelenik meg, amiben az úgynevezett időzőjeles Jézus, most már így kimerem mondani, nagyon határozottan, hogy az időzőjelben tett Jézus név, Jézus, aki egyébként ugye nem a názereti Jézus Krisztus, csak az ő nevében a hamis tanítás a reinkarnáció létéről beszél, mint olyanról, hogy az van. Hát nyilván ez mögött az lehet sejteni, hogy itt egy egységesítés történik a keleti vallásokon keresztül egészen a kereszténységben, és aki ezt az úgynevezett újkor vallásában benne van, az teljesen természetfeletti módon egy magaslatból rálát, mint egy panorámáról az egész lelkiségi mozgolódásokra, legalábbis azt sugalt ez, hogy érteni fogja jobban, mint az átlagember, aki ezeket nem olvassa. Tehát mindenképp egy bölcsesség rejtőzik, de hát itt a bölcsességet is egy időzőjelbe teszem most már, mert bölcsesség és bölcsesség között van különbség, tehát ugye van álbölcsesség, van áltudomány, és van áltanítás, ál magánkinyilatkoztatás. Tehát amit hát a Szentírásból tudjuk, hogy a gonosz lélek az, aki utánozza majmolja Istent, és neki nem az a hivatása elsősorban, vagyis nem tudom, küldetése, hogy a saját nevében jelenje meg, hanem Jézus nevében, bárány bőrbe bújt farkasként, hogy még a választottakat is megtévesztetett, így van a Szentírásban.
Most azért úgy tudom, Attila, hogy ez amikor ez történt, az körülbelül így, ha jól emlékszem arra, amit mondta, hogy talán a 90-es évek közepe fele lehetett, vagy talán később is. Igen. De ma már azért talán árnyaltabb az egyházban is a tanításáról, hogy mi az, ami jó, meg mi az, ami nem. Tehát, hogy hát, ha nem tudom, hogy te hogy látod, hogy ma már megfelelő módon vannak tájékoztatva az emberek arról, hogy itt azért óriási veszélyek vannak, vagy. Tehát mondjuk én úgy látom, hogy nem, de nem tudom, hogy te talán jobban is figyelsz erre, hogy te neked mi a tapasztalatod.
Hát én úgy látom, hogy az egyházunkból későre jöttek ki azok a tanítások, azok a egyházi dokumentumok, amelyek megvédhették volna az embereket, de hát örülünk annak, hogy kijöttek. Tudjuk azt, és sokan ismerjük, és bemegyünk keresztény boltokba, hogy levihetjük a könyves polcokról Gál Péter atya New Age keresztény szemmel című könyvét, amely ugye nagyon sok vitát váltott ki papok, szerzetesek körében is, hogy az nem-e túlzásba viszi, miért kell beleírni ezt meg azt meg amaszt, nem-e kell inkább a keleti vallásokkal a rokonságot keresni, miért kell ennyire marginalizálni, elhatárolódni, és hát örültünk akkor, amikor a pápai és kultúra tanácsa Rómából kiadott egy kisebbeske füzetet, mint a Gál Péter atya könyve, és abban nagyon konkrétan hitelesíti Gál Péter atya könyvét. Eléggé konkrét területeken.
De még nem sokan veszik ezt meg.
Nem sokan veszik, és nem is sokan ismerik. Még papok sem olvasták el sokan, még szerzetesek sem ezt a kis könyvet, erről nekem bizonyítékaim vannak.
Én arra emlékszem, hogy nagyon komoly vitám volt egy vezető atyával, itt a Mária Rádióban annak idején arról, hogy Gál Péter nem a vatikáni tanítóhivatal, és hogy az ő tanításait azért nem biztos, hogy komolyan kell venni. Ezek azért elég súlyos dolgok, azt gondolom, mert én meg azt tapasztalom pontosan a saját klienseim életében, hát én hajléktalanokkal foglalkozom, meg hát ilyen marginalizálódott emberekkel, akik között nagyon sokan foglalkoztak mindenféle ilyen dolgokkal, hogy bizony is igenis hatással van rájuk az, amit olvasnak, meg amit látnak, meg amit hát magukba engednek, az a szellemiség. Úgyhogy én osztom ezt a tapasztalatot, annál is inkább pont a napokban, és aztán mindjárt befejezem, mellettem ült egy kislány, aki olvasott, láttam, hogy valamiféle spirituális könyvet, és ez egy keresztény lány volt, egy katolikus lány, aki elmondta, hogy ő igenis abszolút el tudja képzelni, hogy a bibliai kinyilatkoztatás mellett van más is, és ő ezt meg akarja ismerni, és miért más, és én hiába mondtam, hogy Jézus az egyetlen út, tehát ő azt gondolta, hogy hát azért talán van más is. Tehát akkor szerinted is tulajdonképpen ez nem kellő képen van még így, hogy milyen, nincs kelléggé figyelmeztetve a katolikus vagy egyáltalán keresztény réteg arra, hogy itt azért sokkal több van, mint csak egy egyszerű más vallás.
egyrészt ez hitkérdése is. Ha valaki rászorultságától fogva is jobban hisz és jobban keresi Istent, előbb-utóbb azért megtalálja azokat a tanításokat. Ugye léteznek az őrangyalaink, és létezik a Szentlélek elsősorban, aki előbb-utóbb elvezeti a rászorult embert, aki tényleg bajban van, mint hogy engem sem tanácsolt különösebben senki a jó útról le, vagy arra rá, hanem egyszer a véletlenekből, illetve a gondviselés jeleiből tapasztaltam, hogy Isten vezet, Isten bizonyos könyveket a kezembe ad. Nyilván a másik oldalon az ott volt, hogy a véletlennek a gonosz kezében is léteznek, mint olyan, és meg akarja játszani ugyanúgy a gondviselést, mert hát a Müller Péter és a reinkarnáció tanító könyvek is úgymond a véletlenek sorozat által kerültek kezembe, de mégis úgy gondolom, hogy aki úgy belülről ráhagyatkozik Istenre, ami nem egy egyszerű dolog, mi is beszélünk róla, de ezt folyamatosan tanulnunk kell, de hogy Isten akaratát keresve, ő rá bízva és folyamatosan kérve Jézus Krisztust, aki értünk meghalt a kereszten, kérve, ő biztos, hogy nem fog minket cserben hagyni.
Talán az is lehet a gond, én a saját életemből kiindulva mondom ezt a tapasztalatot, hogy amiről eddig beszéltünk, az talán egy tudatosabb, egy vezetettebb út. De hogyha valaki bemegy, mondjuk a barátnőjével beül a vörös oroszlán teaházba, akkor elé tárul az ezoterikus irodalom garmada. És tulajdonképpen a jóisten sem mentheti meg, vagy reméljük, hogy ő fogja megmenteni attól, hogy ezekkel találkozzon akaratán kívül. Tehát, hogy ebben azt gondolom, hogy nekünk, akik már megkaptuk a kegyelmet arra, hogy felismerjük ezt meg tudjuk különböztetni a jót a rossztól, nekünk feladatunk rámutatni arra, hogy ez nem jó út. De itt van a te példád, akit nem vezetett, idézőjelben csak a Szentlélek. Tehát, hogy azt gondolom, hogy mindenkinek talán egyéni módon kell ezt megtapasztalnia, és nekünk hívő embereknek pedig imádkozni azért, hogy mindenki megtalálja a vezetést, de ebben nekünk a felelősségünket nem szabad eludázni, és ebben is kíváncsi lennék a te tapasztalatodra, hogy te hogy nyúlsz az ilyen emberek után.
Hát én úgy nyúlok jelenleg is, hát azóta nyúlok magam módján, de nyúlhatnék jobban is, ezt ki kell mondanom. Egy kicsit félek is ettől az úttól, mert ez egy olyan szellemi harc, ami azt jelenti, hogyha én valaki segítségre sietek, Jézusra figyelek, és hogyha ő vezet, akkor mennem kell, de azt hiszem, Jézus jobban akar küldeni minket, mint mi, amennyire szeretnénk menni.
Ez így van, sajnos.
És ezért nekünk ugye valamilyen szintű áldozatot kell vállalni azért az emberért. Azt hiszem, Szalézi Szent Ferenc től olvastam, Keresd a békét és járj a nyomába című könyvben, hogy egy lelki vezetettjén segített, aki nagy hitetlenségbe szenvedett, és hát addig imádkozott ért, és felajánlotta a szenvedéseit, vagy az életének bizonyos részeit. Ő érte, hogy érte szenved, hogy egyszer csak megkapta azt a hitetlenséget, amitől az illető szenvedett, és ő csak annyit tudott tenni, nem tudott buzgón imádkozni Istenhez, hogy a csuhájára varta, hiszek egyet, és Istennek úgy jelzett vissza, hogy ő még hisz, hogy megérintette időnként ezt. Uh-huh. Tehát úgymond kerülhetünk olyan állapotban, amikor belemegyünk egy ilyen harcban, amiben csak Jézus akarata szerint szabad belemenni, mert tényleg a Szentírásban olvashatjuk, hogy nem űzhetünk csak úgy, hát alapvetően mi nem űzhetünk ördögöt, csak ugye tudjuk, hogy a apostolok idejében voltak, akik a maguk fejétől gondolták, hogy ördögöt űznek, és hát a gonosz eléggé megtépázva kergette el őket onnan. Tehát ugye Jézus vére véd minket, Jézus ereje véd minket, és érzékenynek kell lennünk, hogy Isten tervét felfogjuk az adott helyzetünkre.
Bocsássatok meg, csak nekem az még egy kérdés. Én tudom, hogy múltkor ez fölmerül, de nem mindenki hallgatta a múltkori műsort, hogy tehát most ott tartottunk, és talán én vágtam bele a gondolatmenetetbe, és ezért elnézést is kérek. Ott tartottunk, hogy te Budapestre megérkezve, ugyanígy akár egy vörös oroszlánba, akár máshol találkoztál ilyen könyvekkel, ezeket elkezdted olvasni, de hol jött az a pont, ahol te azt gondoltad, vagy miről ismerted fel azt, hogy ez mégse egy jó út. Tehát hogyan jöttél te személyesen erre rá?
Egyrészt, hogyha az ember már elfogadta a reinkarnációt, és a keresztény tanításokkal sikerült neki ezt egyeztetni.
De akkor elfogadtad, ahol
van az állapotodban. Én elfogadtam, mert én olyan magánkinyilatkoztatásokat olvastam, hát megemlítem Dombi Ferenc katolikus papot, aki olyan magánkinyilatkoztatást kapott.
A Hangok, vagy mi volt
az? A Hang című kötetek, amelyben az úgynevezett Jézus egy kicsit szidja az egyházat, a papságot nem tartja a papságnak olyan módon, ahogy mi gondoljuk, hogy celibátus. Azt lehetett érezni abból, hogy nem szeretettel beszél még akkor sem a papokról, amikor kritizálja, és az embernek az úgy feltűnik, hogy beszélett valaki. Tehát olyan inkább, hogy szüntessük meg az egyházat és ezt a formát. És ezt az ember átveszi, olyan szintű az a kritika, és mindez mellett becsempészi, hát most mondom, becsempészi a reinkarnációt, hogy már szélesítsük ki a hitünket, higgyünk a reinkarnációba.
Elkezdte is egy ilyen szemlélettel nézni az egyházat akkor?
Tehát hát így van, és kerülni a templomot azért annyira nem, de mégis azt érezni, az egyházban sokkal több van, mint amit jelenleg látunk. Mi az a megosztottság, mi az a tudomány és az egyház közötti különbség, mi az a sok felekezet a kereszténységen belül, nem tényleg ki kellene teljesíteni, és minden vallás valamilyen szinten hozzátesz a maga igazságával, és akkor mint egy panorámát, ugye felülről látva, úgy szép egységben van minden, mert hogyha nagyon egymással szemben a földi őserdőben úgymond hadakozunk, akkor csak a fákat látjuk, és nem azt, hogy rálátunk a dolgokra. Tehát ugye ezt sugallták ezek a tanítások, és azért az embernek ugye feltűnik, és gondolom itt van a Szentléleknek a vezetése, hogy azért itt csak nincs rendben valami. Itt a szeretet hiányzik, majd a szeretet mér meg mindent. Bármennyire is kritizálok valakit, bármennyire is át akarom reformálni az egyházat, azért mindig az egyszerű szentek életében is ott volt, hát azért mondom egyszerű szentek, akik ugye mondjuk írni se tudtak, vagy olvasni se, de Jézus megszólít őket, az egyházat rajtuk keresztül megreformálta, a Avignon, stb. A pápa visszavitele Rómában, a pápai trón, pápai státusz. Úgyhogy innentől kezdve nekünk óriási felelősségünk, hogy úgy figyelünk a Szentlélekre, ezekre az érzékeny belső hangokra, hogy valóban meg tudjuk különböztetni azt, hogy mi van Istentől és mi nincs.
Akkor most itt egy picit zenélnénk, és akkor folytatjuk tovább.
Jöjj, szent lélek, szállj le rám, reményt hozó fénysugár, vezesd az életem a szűk ösvényen, segítsd levetni régi ruhát. Jöjj, szent lélek, gyere, szállj le rá, reményt hozó fénysugár, vezesd az életem a szűk ösvényen, segíts levetni régi ruhám. Jöjj, szent lélek, gyere, fénysugár, vezesd az életem a szűk ösvényen, segítsd levetni régi ruhát. Jöjj, szent lélek, gyere, szállj le rám, reményt hozó
Jézus Élet című műsor, és a szemközszülő fiatal ember egy elég hosszú utat járt be, amíg személyesen találkozott az Úr Jézus Krisztussal, és ennek az útnak egy olyan részéről beszélünk most, ami talán különlegesen is aktuális manapság, az ezotériában végzett hát utazásodról, vagy tapasztalataidról faggatlak most itt a Krisztivel együtt, mert hogy te azt mondod ugye egy utólag most visszanézve, hogy ez a tanítás jó, az a tanítás nem jó, és ez egy kicsit egy ilyen ex-katedra kijelentésnek tűnik, ami valószínűleg sok rendkül idegesít, engem is idegesített annak idején, és emlékszem, hogy én is olvastam ilyen ezoterikus könyveket, és rendkívül sokszor jobban voltak megfogalmazva, mint azok a rosszul fordított keresztény könyvek, amik aztán a kezembe akadtak. Tehát, hogy el tudja vinni az embert ez a fajta, hogy mondjam, édes bevonat, amivel ezek be vannak vonva, jól fogalmazó Müller Péterekkel is egyebekben, hogy van nekünk jogunk azt mondani, hogy ez nem jó. Honnan jöttél rá te, hogy ez nem jó?
Hát először is már említettem, hogy egy éhség folytán kerestem Istent. Amikor az ember éhes, ugye megnézzük a hajléktalanokat is, meg akárki, aki nagyon éhes, hát különösebben nem tisztítja el az ételt, nem az az első gondolat, hogy megmosdjon, esetleg megnézze az eredetét, a címkéjét, hogy mennyi ebetűt raknak bele, meg ilyenek, hanem eszi. És ugye azért sok tanító szóhasználatával érve, hogy egy kis süteményben van egy pici cián, az már elég ahhoz, hogy bajunk legyen. Na most a tévtanításokkal is így van, hogy mindig egy 1%-ba térnek el az igazságtól. Egyébként 99%-ban katolikus egyházzal, kereszténységgel megegyező tanítást adnak. Na most egy ilyen keresember hogy veszi ezt észre? Mi az a nagy tudás neki, ami még e fölött is osztál?
Megkülönböztetés.
Tehát hát én onnan, hogy ugye aki éhes, és eszik egyszer, csak annak konkrét következménye lesz. Mi? A lelki békéjének az elvesztése.
De azt mondtad, hogy te inkább először azt láttad, hogy egy sokkal nagyobb tudásnak a birtokosa
van. Hát igen, ez adja az éhséget, ez adja motivációt, én egyre többet olvassak, és egyre jobban ez úgymond az embert felfújja szó szerint, hogy én egy kiválasztott, egy majdnem felsőbbrendűbb lény vagyok, aki rálátok a sok kis ember harcára, akik nem képesek ezt befogadni.
Tehát ez egy kiválasztottság.
Hát egy ilyen furcsa kis drog, szó szerint drog, mert ugye mivel ez egy éhséget ad, egy olyan éhséget ad, ami kapcsán én mindig azt éreztem, hogy nem vagyok szabad. Ezt csak utólag jöttem rá, hogy én folyamatosan vizslattam a könyvstandokat, és kerestem az újabbnál újabb tanításokat, tehát nem nyugtatott meg. Még mindig ez nem elég ahhoz, hogy az ember...
Tehát följebb akar kerülni az ember? Tehát egy magasabb,
hát egyre jobban habzsolja ezt, és mivel ez nem igaz tanítás, a lelki mélyén nem tud leülepedni, tehát nem igazán természet fölötti.
És mikbe mentél?
Hát olyan, mint a drog. Szó szerint én nagyon tudom hasonlítani a droghoz, hát annyiban, hogy én nem drogoztam, csak megfigyeltem függőségben lévő embereket, legyen az alkohol vagy drog, hogy az ember nem tudja abba hagyni, egyre több kell, és annak a rabja lesz, és abban a világban él, és igazából azt érzi, hogy beszűkíti a világát ez.
De miért?
Hát azért, mert hogy e körül forog. De mind erre az ad megvilágítás, hogy amikor az ember mondjuk beteg lesz valamitől úgy igazán, mondjuk, hogy iszik, alkoholizált, tök jó állapotban van, és egyszer csak utána másnap nem tudom, hogy érzi magát, vagy ugyanúgy a drog utó hatása is ugye bizonyos tüneteket vált ki, és ez ismét kéri, hogy kioltsam ezt a nagyon rossz érzést. Na most a könyvekkel is, az ezoterikus tanításokkal is, a szellemi táplálékkal is így van, hogy egyre többet hapsol az emberbe, egyszer csak azt érzi, hogy olyan szinten átadta magát ennek a tanításnak, hogy szó szerint megnyilatkozik a tanítás mögött lévő szellemiség. Na most vagy Isten, vagy a gonosz lelkek.
De hogyan nyilatkozott meg a te életed? Hát honnan vetted észre, hogy ez egy szellemiség?
Jó, most következik, hogy az ember olvas ilyen könyveket, és akkor ugye az előző tanúságtételemben is azért említettem, hogy a padlón alszom délutáni álmomban, padlón azért a hátam fájt, és azt érzem, hogy megszáll egy erő. Szó szerint megszáll és megbénít. Tudatomnál vagyok, semmimet nem tudom mozgatni, és ott vagyok a földön kiterülve, mint aki látom a szoba berendezéseit, és meg vagyok rémülve, hogy ez most mi. De kétségbeesés az még csak nem is jó szó, kifejezés arra, hogy én azt leírjam, hogy mit éreztem. Hogy amikor a fejemből kilátok, és tudtam, hogy ez nem egy fizikai állapot, ami azt mondja, hogy alkoholtól, vagy drogtól, vagy ételtől van, hanem érzel egy hangot. Szó szerint a fejemben hallottam, mint egy ilyen rádióadást, amikor így befognak, hogy előbb nem hallatszik jól hang, utána kitisztul hang, és a hang azt mondja nekem, hogy lesz még ennek művészi folytatása. És közben ott vagyok letaglózva, és nem tudok mozdulni. És akkor a bennem lévő bármilyen jó és rossz megkülönböztetés azt mondta, hát gondolati szinten, hogy ez az erőszakos valami nem lehet Istentől. Tehát Istenről már annyit tudtam, hogy Isten nem az, aki leterít a földre.
De Attila, most bocsáss meg, de hát ez mondjuk lehetett volna egy pszichés zavar, hát lehetett volna, nem aludtad ki magad, fáradt
hát
voltál,
igen, a pszichés zavar.
Nem gondolt rád eleget, de bármi lehetett volna. Honnan tudhat, hogy ez nem jó, hát egyén emberi?
Hogyha elmondom, akkor kiderül. A kétségbeesésben az emberben ugye működik, vagy az őrangyal, vagy a Szentlélek, azért ott van, ha alapjáraton is. Azt éreztem, hogy van egy név. Ezt még hittan koromban tanultam a plébánosomtól, hogy Jézus Krisztus nevét bármikor hívjam segítségül. Ez valahogyan úgy kijött belőlem, hogy a plébános akkor úgy tanította nekünk, hogyha bármi baj van gyerekek veletek, Jézus mindig segítségül hívatjátok, szüleitek, ha nincsenek mellettetek és bajba vagytok. Tehát az atyot megtanított valami konkrétat. Ez a gondolat miért jutott volna eszembe? Azt az atyát, hát rég elfelejtettem ebbe az ösztönös cselekvésbe, hogy az embernek van ilyen ösztönös lelki reflexei is, hát most itt volt, hogy semmim nincs, se fegyverem, evel hadakozni se tudok, bénult vagyok, és van egy név. És nem jutott eszembe a név, de tudtam, hogy létezik egy név. Ennyit tudtam, hogy van egy név, és hogyha ezt a nevet én megtalálhatom, kimondhatom, nem találtam meg a nevet. Tudtam, hogy van egy név, de nem találom a nevet.
Lebénult a gondolkodás.
Igen. És addig így e fölött koncentráltam, hogy egyszer jött a név. Tehát, hogy eszembe jutott a név, mint hogy valakinek eszébe jut, hogy hova tette el a nem tudom mit. És akkor abban a hitben voltam, hogy én azt kimondom, ez az erő megszűnik. Hát én kimondtam gondolati szinten magamban, nem szűnt meg az erő. Hát ez még jobban kétségbe estem, hogy én ebben névben reménykedtem. És ismételten kimondtam még egyszer, utána még egyszer, és
akkor már hangosan, megszűnt. Hangosan.
Nem hangosan, még beszélni se tudtam, gondolati szinten. És amikor gondolati szinten így tényleg kimondtam magam, hogy Jézus Krisztus, akkor ez az erő eltűnt. És akkor felpattantam, minden erőm visszajött. Azt hiszem, a tengernek csillagó újság volt a közelemben, és volt benne egy Szent Mihály ima, mert ugye akkor is már vettem ilyet is, az a jó, tehát az őrangyal is dolgozott, és elkezdtem én ezt mondani. Nagyon féltem, hogy ez visszajön. Tehát tudtam, hogy itt valami harc van, én valaminek a mesdjéjén kezdek kóborolni.
Nem volt soha korábban ilyen élményem.
Soha nem volt ilyen élményem.
Na de Attila, bocsáss meg, de hogy, tehát miért kellett ez feltétlenül az ezotériához kötnöd? Tehát abban semmi ördögi nincsen, az ezotéria nem ír arról, hogy te szellemi erőkkel foglalkozzál, meg találkozzál, meg ez a tudattágítás az összes többi személytelen, de
jó, hogy, hát,
azért miért mondtad ezt?
Azért az emberi értelem az ugye, mint a madárként szárnya, tehát a hit és az értelem az egymást kiegészítve adja meg az irányvonalat, tanítja második János Pál. Tehát az így utólag ugye ráakadtam erre, hogy az értelemre is szükség van, tehát az értelem logikájára is, hogy mindezt ellenőrizze. És hát hogyan ellenőrizi? Úgy, hogy az ember ilyen sötét helyzetben van, és segítséget kap egy névtől, akkor ez a név kitől is szabadít meg engem? Na, egy pszichés dologtól szabadít meg engem. Főleg, hogyha hangot is hallottam
és
a fejemben.
Egyik pillanatra másikra el is tűnt.
Igen, tehát hangot hallottam, hát a fejemben jobban, kristálytisztában, mint ahogy a titeket hallak.
És mi volt, mit mondott ez?
Hát lesz még ennek művészi folytatása. És olyan férfi kristálytiszta hangot, és utána olvastam a Mária jelenésekről szóló naplókba, hogy szintén a gonosz meg tud jelenni szép férfi formában, szép tiszta hangon tud szólni. És akkor bennem összegyűlt, hogy hát itt valószínűleg is egy ilyen fajta harcnak vagyok az áldozata, de hát mégis megmentetje.
Utólag tudtad összerakni ezt a képet?
Utólag rakódott össze, de már az értelem számára azért, amint megemlítettem az értelmet, az értelmünk is ellenőrzi a hit dolgait, hát logikus volt, hogy ha egy ilyen sötét helyzetben az ember megszabadul, akkor ott van az, hogy ha Jézus egyszer megszabadított, akkor ott történt valami. És az is eszembe jutott, és gondolom az őrangyal itt dolgozhatott, hogy a Szentírásban való olvastam a napokban, vagy nemrég, hogy halott idézéssel kapcsolatos dolgok nem jó dolgok, és a Müller Péter könyv például egyik hátsó befejező része, az egy halott idézésről szóló napló. Ahol a Müller Péter közvetíti ennek az embernek, sőt Magyarországon közismert színésznek a visszabeszélését a természet fölötti világból is. Hát ugye a Mágia és Démonológia című egyházi kiadvány is ott kivonatosan közölte, hogy szellemlátókkal ne kommunikálj, tehát úgymond halott látókkal ne tarts kapcsolatot, és hát szüntesd meg, mert egészségtelen a hitre. És szó szerint nagyon kemény fegyelmet írtak elő annak a népnek, aki ezt csinált. És akkor, tehát eszembe jutottak ezek a dolgok, hogy én közelmentem ezek az a tanításokat, ezeket a tanításokat magamba szívtam.
És azért nagyon fontos ez, amit mondasz, mert pont a Müller Péter egy rendkívül szimpatikus, én is olvastam írásait, amik egyébként esen igazak voltak. Igen. Tehát itt van a dolog a veszélye, hogy egy rendkívül frappánsan jó író vénával megfogalmazott körítésben mond el olyan dolgokat, amik tulajdonképpen homlok egyenest tiltottak a Biblia által. Tehát, és keresztények olvassák. Tehát saját családomban van rengeteg, de sokan vannak, akik ilyen elixír, meg a természetgyógyász, meg az összes többit, és Müller Péter egy favorizált író. Mert azt gondolják, hogy ilyen dolgokról ír, és a többi, pedig ha tesz szabad igaz, akkor ez mintha az ördögöt olvasnak egyenes.
Nem akarom én sem ezeket az embereket bántani.
Ne bántsuk az embereket, de ami igaz, az igaz.
De ugye azért kell kimondanom a neveket, mert
hozzáteszem
a Kígyó és Kereszt című könyvet, ha valaki elő, hát ne olvassa senki, csak úgy próbából a közepétől van benne ez a... Most nem jut eszembe annak a színésznek a neve, aki hát ugye a Balaton környékén öngyilkosság...
Latinovics
Zoltán. Írja vissza, akivel nagyon jó barátságban élt, tehát hogy Latinovics Zoltán, mint egy üzen, és minden naplóként leírja. Hát, amikor én ezt elolvastam, és mindaz mellett voltam más ilyen ezoterikus előadásokon is lámákat meghallgatni, stb., akkor ugye bennem összegyűltek ezek a tanítások, de hát mondom, a Szentírásból is olvashattam, és ezekből a könyvekből is. Nyilván itt bennem egy összeférhetetlenség alakulhatott ki, ahol úgy gondolom, hogy a gonosz próbált volna megkaparintani, és egyfajta természet fölötti módon belépni, és engem áltatni avval, hogy lesz ennek még művészi folytatása is, ugye, hát az azt jelenti, hogy még művészibben fogom tudni a bölcsességeket, még magasabb szinten. Valahogy Jézus neve után, amikor megszabadultam, és ez segített eszembe juttatni, hogy minek a nyomán kerültem én ezekbe bele, akkor úgy valahogy visszahőköltem, akkor az ember megijed, amikor egy kicsit megégeti magát, amikor nem egészen a béke, a harmónia és mindaz szerint történik, ami ugye az emberben azért bele van ólt, vagy keres a természetet. Uh-huh. A természet gyógyászok sem véletlenül keresik a természetet, az egyházunkban azért ez egy elhanyagolt terület, maga a normális természet közeli élet. Az iparosodástól megvédeni az embert, és otthonosabb körülményeket teremteni, stb. Tehát az, ez a kultúra el van eléggé hanyagulva, mert van tér, ahol ez az egész gyökeret verjen, és nyilván a sivatag az a legjobb hely, ahol újra lehet öntözni, hát nyilván ez az öntözés az az, ami...
Hát Attila, de tulajdonképpen azért valahol akkor a te hitedet ez mégis csak megerősítette ugyanakkor.
Tehát hát nyilván megerősített.
Az derült ki, hogy Jézus létezik, mint erő.
Igen, ez a megerősítés fokozatos volt. Tehát úgy ugye eltelt azóta 10, sőt annál több év, de amikor én már kimertem mondani konkrétan, és akárkivel is szemben meg tudtam fogalmazni, hát a barátaim kapcsán is egy évet kellett várnom, hogy megmondjam, hogy a reinkarnáció az nem keresztény tanítás. Holott ugye velük erről nagyon sokat beszéltünk, sok mindent megosztottunk egymással.
De hogy miért kellett egy évet?
Hát azért, mert az embernek ugye barátai vannak, és úgy fél, hogy ezt kimondja, akkor megszűnik a baráti kapcsolat.
Tehát, mert hogy ők is mind hittek benne?
Hát igen, hát én mivel ide
ez kerül... Ez egy keresztény értelmiségi kör volt tulajdonképpen.
Hát mondhatni barátai... így is, de inkább azt mondom, hogy jó szándékú emberek, mint ahogy a Müller Péter is egy jó szándékú ember, akinek van írói vénája, és hogyha netalán belekerül egy szellemidézésbe valahol, csak úgy színészi körökben azért divatos volt, de ő ezeken ilyeneken részt vett, azért a könyveiből is kiderül, akkor senki utána ne csodálkozzon, hogy problémái lesznek. Tehát, hogy érdekes megnyilvánulásai, mármint neki is, vagy a környezetében a szobában hangok lesznek, bútorok ropognak, meg villany felkapcsolódik, meg szóval ilyen dolgok elő tudnak fordulni, mert aki a szabad akarata folytán beengedi ezeket a szellemiségeket az életébe, azokkal rendelkezni fognak ezek a szellemiségek, mert ez valami féle törvény a természet fölötti világban.
Igen, bocsánat, hogy közbeszólok, ez egy fiatal számára, aki nem ennyire tudatos, és ahogy jól értelmezem, amit mondasz, téged valahol a tudás nyitott, meg a tudás szomj, tudás iránti vágy nyitott meg a többlet tudás irányába, ami hát nem egy jó tudásnak a megszerzése volt, most már ezt így utólag mondhatjuk. De mi van azokkal a fiatalokkal, akik megnéznek egy filmet, látnak egy bármilyen szellemidézést, ezt egy nagyon jó bulinak tartják, ők meg akarják ezt próbálni, és nem hogy megijednek ezektől, hanem még inkább, ahogy te említetted, mint drogként keresik, és ki tudja, hogy mikor tudnak ebből szabadulni, hiszen viszik bele, ez egy közösségi együttlét, együtt vannak, valami közös összeköti őket, mitől fogja nekem azt mondani, hogy de nekem ez így jó, mert izgalmas, és én most erre az izgalomra vágyok.
Tehát, hogy mit mondjon egy keresztény ember?
Mit tudunk nekik mondani, hogy ez nem, ő nem a tudás felől közelíti meg a dolgot, hanem csak izgalomra vágyik, ahogy a mai fiatalok többsége keresi a nem túl pozitív adrenalint.
Nyilván a kíváncsiság, a tudásvágy egy vonzás lehetőséged ad, hogy mindezeket az ember befogadja, mint új tanítást, de aki hallgatja mi tanúságtételünket, és bármilyen tanúságtevőt, mivel úgy említettük Gál Péter atya New Age keresztény szemmel című könyvét, annak is a hátuljában talán egy harmada tanúságtételekkel van tele. Tehát azért érdemes egy-két ilyen tanúságtételt elolvasni, mielőtt bárki bármibe bele is fogna, vagy egyáltalán. Tehát ezt a úgymond kritikai hangot is jó legalább magunkba engedni.
De ezzel már, tudom őt segíteni, ha megmutatom neki ezeket a tanúságtételeket.
Hát igen, ezeket a tanúságtételeket mindenképp meg kell mutatni, vagy beszélni velük, egyrészt elmondani a veszélyt, mert alapból általában az emberek azért nem hisznek, mert állítasz valamit, az egy dolog. Én is állítok valamit, az egy másik dolog, még mindig, de amikor valaki megégeti magát, és ennek van egy csoportosulás megégetett embereknek, és érdekes, hogy különböző keresztény felekezetű egyházakban van, tehát úgymond még a hit gyülekezetében is óvnak mindettől, akikkel annyira még nem vagyunk úgy egységben, ahogy esetleg szeretnénk. Tehát az általános keresztény tanítás óv az ezoterikus irodalomtól, a New Age, a keleti vallások területéről minket, és ez mindaddig... Ugye a gonosz lélek nem nyilvánul meg, amíg valami bizonyos mélységben nem kerülünk. Nekem is a barátaim azt mondták, Attila, veled az a baj, hogy túl mélyre engedsz mindent. Igazából level volt szerencsém, mert Jézust is mélyre engedtem, mert úgy, amint említettem, aki hajléktalan és éhes, az eszik, mindent bekap. Na most annak ott hiába mondod, hogy ezt öcsém, ne edd meg, mert az a cukrodnak árt. És a fiatalokkal is az a baj, a kíváncsiság, az is egyfajta éhség, mert jól tudjuk, a fiatalok körében a drog és minden más éhségfokozóként ott van jelen és a habzsolás. Mindaz mellett, hogy ők ezt akarják, és majd a génjükben van írva, jó, hogyha őket valamilyen szinten megszólítjuk, vagy felhívjuk a figyelmüket rá, és a tanúságtételek önmagukért beszélnek, mert ennél erősebb bizonyítékot nem tudom, hogy lehet előállítani.
Én rájöttem, hogy, mert közben ezzel is gondolkoztam, hogy tulajdonképpen azért emögött sokszor az is ott van, hogy ugye, ahogy te is voltál, hogy Erdélyben volt egy alapvető katolikus háttered ott, ahol jártál templomba, stb. De, hogy ez igazából lehet, hogy nem biztosított elég alapot ahhoz, hogy megtartson téged, amikor... Tehát valahol, tehát tulajdonképpen az Istent kerested igazából, de úgy látszik, hogy a hagyományos keresztény formában, a hagyományos katolikus formában valahol ez nem jött eléggé át, és ezt én is így gondolom, mert én is így voltam vele gyerekkoromban. És ezzel szerintem ma is sok fiatal így van, hogy egy átlagos katolikus misén sajnos nem mindig érzékeli azt, hogy ott valójában micsoda dráma történik, és hogy ott valóban egy csoda zajlik le, a legnagyobb csoda, ami valaha történt, ugye az átlényegülésnek a csodája, mert az egész sokszor le van süllyesztve, sajnos sokszor pont a hívők által egy ilyen monoton ismételgetésében a liturgiának, amiben az égvilágon semmi lélek már nincsen sokszor, és az ember talán nem is tudatosan, de ezt érzékeli, mint ahogy én is voltam, hogy bemegyek a templom, és akkor örültem, mikor kijönnek a hívők, értem, akkor legalább tudtam imádkozni. Tehát ez tényleg, ez ezt átérnem.
Igen, ehhez a gondolathoz kapcsolódva,
hogy bocs, egy pillanat. Tehát, hogy nálad ez, hogy az rendben van, hogy akkor most neked volt egy ilyen élményed, hogy van egy ördög, meg van egy Jézus, de hogy te hol találkoztál a mélyebb Jézus megtapasztalásnak a lehetőségével, mert valahol kellett, hogy ez ezzel párosuljon ahhoz, hogy te benned a hit elmélyüljön. Tehát, hogy hogyan vált ez élővé, vagy te neked ez hogyan?
Ugye több dolgot az ember olvas, tehát már mint hogy Istentől, és már akkoriban olvastam a Medjugorjéról szóló könyveket is. És érdekes módon a Medjugorji könyvek épp arra hívják fel a figyelmet, hogy szívvel imádkozzunk. Isten, ha segítségre van szüksége az egyháznak, jön az egyházat megújítani. Tudjuk, Fatimától kezdve Lourdes, tehát mindig, minden korban a katekizmusban benne van, hogy azoknak a magánkinyilatkoztatásoknak van helyük, amelyek minden korban meg akarják újítani a hitet. És igazából ezáltal is lehet őket hitelesíteni, hogyha az egyházat megtartva, a hitet megújítva és felhívva a problémákra figyelmet, és egy mélyebb Isten kapcsolatra visznek, akkor az mindenképp Istentől való kell, hogy legyen. Ez ugye egy szabály, de hát minden szabályt ne kövessítsünk be, de én úgy gondolom, hogy a hagyományos egyházban, mint ahogy a Erdélyben is, amit mi kaptunk, az tényleg arra nagy háborúra nem volt elég, mint fegyverzet, de egy jó alap volt, mert hogyha azt veszük, hogy Ola Áron az én plébánosom megtanította a Jézust hívja segítségül, az gyakorlatilag kibuktatta ezt az ügyet.
Igazságokat megtanította.
Két mondatot mondott, és ez az egész összeolvasott tudományt velem félrerakott és tűzre rakatta. Hát mondom, így Isten rajta keresztül felhasznált ezt. És így gondolom, hogy ugyan, hát kicsit a háborúhoz hasonlít az, hogy elindulunk egy kicsi karddal, jönnek a nagy ágyuk mellettünk, lőnek, lefognak, behálóznak, felkapnak a fára, nem tudom hova visznek, és akkor egyszer egy kicsi kardot előveszünk, kivágjuk a hálót, amit Jézus nevét, és bárhonnan kijövünk. Tehát ugye ezért a kulcs Jézus Krisztus neve minden helyzetre. Tehát számomra ez annyira evidens most már, hogy azt hiszem az apostolok is mondták, hogy hívd segítségül Jézus nevét, és megszabadulsz.
És akkor te olvastad ezt a Medjugorje könyvet, ugye? Tehát, hogy ez volt az, ami, és ez azt mondta neked, hogy imádkozz szívvel. De mit jelent szívvel imádkozni, vagy a te számodra mit jelentett?
Hát, ugye szívvel imádkozni, azt nem lehet egy életen át megtanulni, de hát, ha ezt sokat mondják, akkor elkezdem be gondolkodni, mit jelent. Hasonló magánkinyilatkoztatásokat olvasva, egyre jobban azt a képet kaptuk Istenről, hogy Isten nem az elítélő bíró, nem a számon kérő bűntudaton keresztül ostorozó, nem tudom, mennydörgő valaki, hanem a gyöngéd atya. Tehát mindenképp bensőségesebb, mint a legközelebbi család tagunk. Tehát ugye maga a szó gyöngédség, bensőségesség, azért az emberi értékekben is, emberi érzelmekben is, emberi világban is ott van.
Bocsánat, hogy közbeszólok, ehhez kapcsolódik a kérdésem, hogy engem pont az érdekelne a te tapasztalásodból, hogy ugye te voltál mind a két közösségben, nem tudom, hogy lehet-e közösségként értelmezni azokat az összejöveteleket, hogy mit éreztél, tehát egy ilyen érzés szintjén tudtál különbséget tenni, mint ahogy a Gyuri említette a keresztény lányt, hogy ő el tudja képzelni mind a kettőt, akár kiegészítésként is a hitében, hogy te hogy élted meg az érzések szintjén, hogy mit kapsz az egyikből, és mit kapsz a másikból. Össze lehet hasonlítani azt a kétfajta szeretet érzést, amit ez adhat?
Ugye az Isten egyházában azért vannak művelt helyek, mint kertek, mint oázisok, és az ember óvatatlanul is észreveszi, hogy itt jobban figyelnek rá, itt mosolyol veszik körül, itt...
Melyik helyen érezted?
Hát már mint nyilván a keresztény helyen. A másik helyen is ugyanúgy meg lehet tapasztalni emberi
szeretet.
Pozitívumokat és dolgokat, meg kedvességeket, csak mégis azért vannak különbségek, de alapvetően azt hiszem ez azért annyira nem tud irányt adni egy fiatalnak, hogyha csak ez alapján indul el, mindenképp egy jelzés, és egy fontos dolog, hogy az odafigyelés az egy mérce lehet, az érzékenység egy mérce lehet, mert azért keresztény közösségek is tudnak problémát okozni, ha netalán csak a felekezeti különbségekre gondolunk, és azon belül is hát minden közösségben lehetnek problémák, tehát éppen ki mit fog ki.
Tehát akkor te volt neked egyszer ez a könyv, amit olvastál, Medjugorje, akkor esetleg a közösség, ami találtál ilyen közösséget egyébként?
Az Emmanuel közösségben voltam 8 évig,
igen?
Hát nem úgy, mint tag, de ilyen eléggé konkrétan, mint ilyen odajáró, rendszeresen külsős
tag. Tehát ez
tag.
Egy karizmatikus közösség.
Hát katolikus gyökerekből kinőtt karizmatikus közösség, ami nagyon eukarisztia központú, nagyon szűzanyatisztelő, és ez nekem valahogy mind a kettő fontos volt.
De ez miért volt más, mondjuk, mint a ti erdélyi közösségetek?
Hát nem úgy volt, én már utólag nem akarnám összehasonlítani, mert én most is elmegyek Csíksomlyóra, és itt kapok egy nagy adag segítséget.
Azért kérdezem, mert tudom, hogy ezek élő közösségek.
Mindenképp egy más közösség, egy személyesebb közösség, épp én itt tartózkodtam, nekem ez úgy testre szabott volt. Ugyanúgy, ha elmentem Medjugorjéba, én addig ott tapasztaltam a kegyelemnek a sűrűjét a leginkább, hogy ott a nemzetek együtt imádkoznak a békért ennyi helyről a világból. Ezek mind-mind külön élmények voltak, és egyiket a másikkal úgy egymás mellé tenném, és azt mondanám, hogy ahhoz, hogy az ember valóban az éhséggel meg legyen elégítve, és ne kerüljen veszélybe, ahhoz konkrétan Istennel találkoznia kell, amennyire csak lehet.
Na, pontosan erről van szó. Most ez nálad hogy történt? Tehát mikor volt az a pont, ahol te úgy érezted, hogy most már megvan, nyomon vagyok, jó irányba vagyok, puty, most már én ezen kell, hogy menjek tovább?
Hát nyilván egy döntés után, és egy éhség probléma után, hogy az éhség kapcsán bekaptam a nem jó ételt, és az földre vert, akkor nyilván megtapasztaltam, hogy ha Medjugorjéről szóló könyveket olvasom, vagy a Nyolc Boldogság tanítókazettáit hallgatom, vagy a Nyolc Boldogság által kiadott lelki könyveket olvasom, ugyanilyen keskeny utat mutatnak, és nem ilyen széles bölcsességekkel teli, időzéles bölcsességekkel teli utat, de mégis azok a keskeny kis tanítások, azok sokkal többre vezetnek és visznek, amelyek meg is nyugtatnak közben, és érzed, hogy már nem jön, hogy menjél, és a következő könyvet megvedd, vagy elmenjél egy ezoterikus boltba, és fürkészed a polcokat.
Tehát ez egy békét
adott. Egy békét adott, és hát mindez az oltári szentséghez vezetett vissza a templomba, és ugye nekem az oltári szentség adott nagy örömet. Ahogy ott énekeltek az oltári szentség alatt, a téző énekeket, vagy épp bármilyen szép éneket, és az ember ott van, és pislákolva hiszi, hogy itt tényleg talán jelen van Isten, szó szerint Isten át tudja ölelni. Olyan belső lelki gyógyulásokon tudsz átmenni, hogy sírsz, örömet érzel.
Történt ilyesmi?
Hát igen, ilyen nagyon szép élmények. Nekem nagyon sok ilyen gyűjteményem van, hát gondolom Istennel együtt töltött emlékkönyv, mondhatni így is, amit Isten talán jobban tud, mint én, de ilyen számtalan utána történt, ami által az ember egyrészt megújul, úgymond, hogy lélekben talpra áll, mint egy kicsit kiéhezett beteg, és úgy megerősödik, és azt mondja, jé, több alázatra tesz szert, azt mondja, hogy egy vagyok a többi között, nem vagyok jobb, mint a többi, Ugye ez is már milyen érdekes gondolat, hogy ez az emberben így kialakul, hogy nem tartja magát többnek, mint a többi ember, és nem egy magaslatból lesi az egészet, hanem azt mondja, egy vagyok a többinél is, bárki hozzám jön, vagy szükséget szenved, esetleg még segítek is neki.
Úgy, és hogy... ez teljesen eltörölte az addigi életedet, tehát teljesen felül tudta írni Jézus Krisztus ereje, szeretete az ezotériával való találkozásodat?
Hát mondhatni azt a fajta Isten hitet mindenképp lecserélte. Tehát mindenképp.
Miben különbözik a mostani?
Hát személyes.
Ugye akkor nem volt? Tehát akkor nem volt egy személyes. Ilyen teoretikus, nagy erő
hát valahol. Annyiban személyes volt, de mindig azt éreztem, hogy ezek a szellemiségek, az angyalok, ezek nagyon kemények. Szóval úgy az ember vágyik a személyességre valójában. A személyes kontaktus, ugye tudjuk, hogy egy párkapcsolatban is a gyöngétség az, ha nincs, akkor vége az egésznek. És az emberek közötti odafigyelés, ami az emberi közösségekben a gyöngétségnek egy közösségi formája, hogy figyelek a másikra, figyelmes vagyok, ez úgy ott háttérbe szorul. Olyan, mintha mindenki menne egy nagy csapatba előre, és annyira érdekel a mellettem lévő, hogy ott van valaki, de különösebb személyi kontaktus nincs, habár hiszem, hogy vannak ilyen úgynevezett jó ezoterikus közösségek, de szólnak abban az értelmében, hogy ők jól megvannak egymással, és nekik ez elég, de úgy gondolom a kereszténységben sokkal több van ennél.
Attila, nekem volt egy ismerősöm, itt a Mária Rádióban tanulságot tett, tehát ugye múltkor is mondtam ezt, aki 15 évig volt benne, és ő aztán tényleg mindent végigcsinálta a Reikitől kezdve az összes többit bezárólag, de hogy ez az ember majdnem a halálszélére került, tehát ilyen öngyilkossági gondolatok meg egyebek. Te, hála jó Istennek, előbb észbe kaptál, úgy tűnik, vagy az Úr előbb kihozott belőle, de hogy mit tanácsolnál annak, aki mondjuk ebbe benne van, aki még azt mondja magában, hogy hát most ez is egy szempont, amit most hallottam, vagy mit mondjak én, mint szülő a gyerekemnek, aki mondjuk rendszeresen olvassa az ilyen jellegű könyveket, vagy hogy járatja az ilyen jellegű folyóiratokat, hát hogyan lehet ebből kimászni? Mi az alternatíva, amit fel tudok mutatni? Mondja, menjen el egy szentmisére, akkor ettől meg fog térni, nem?
Hát ezt is lehet mondani, hogy menjen el a szentmisére, mert nekem van úgymond közeli barátom, akit a csikungus mester elküldött a templomba, úgynevezett energiát gyújtani. Csikung az egy keleti torna út, tehát ilyen meditációs út, és hát ő elment a szűzanya körül energiát nyerni, és a szűzanya megtérítette. Szó szerint az azt jelentette, hogy
ez nem hogy, a Palkó,
igen, Balázs, igen, és hát ha a templom közelében megyünk, Istennek gondja van ránk, amúgy egyébként is, de ott ez egy jó lehetőség arra, hogyha valaki végre oda jut, akkor nyilván az akaratát viszi Istenhez, és akkor Isten innentől kezdve úgymond küldjező megmentőit, és azért tudjuk, hogy Balázs többször itt is tanúságot tett, és azóta is.
De nem is lesz, hanem tehát mondjuk ezen felül, hogy esetleg a templomban megérződ, hogy mit lehet mondani, hogy mit.
Igen. Mit lehet ilyen embernek adni? Mindenképp Istent kell közvetíteni, amennyire tőlünk telik. Hogyan? Aki keresztény tudja, hogy Isten akarata nélkül egy lépést se tegyünk. Azért itt egy idézetet mondanék Kerekes Károly ciszterci atyától, hogy ne tedd a rosszat és a jót sem, amit Isten nem akar. Tehát minden ember életére van Istennek személyes terve. Ebben a tervben lehetünk mi eszközök. Tehát ha mi erőltetünk valamit, és úgymond, amiről beszéltem, hogy a közösségi gyöngétségi forma az a figyelem, a másikra való figyelem, tehát figyelnünk kell elsősorban Istenre, de a másik emberre is, mert ugye az Isten kéri tőlünk, hogy figyeljünk rá, hogy hogyan vehetünk részt Isten terve szerint az ő megmentésében, mennyit mondjunk, mennyit ne. És tényleg, amit szükséges, azt megfelelő időben mondjuk ki. Tehát adjunk a kezébe egy szentírást, mondjuk, hogy figyeld meg, hogy az ezoterikus irodalmat közvetítő a tanítók többsége hisz a reinkarnációba, jónak tartja, nem tartja rossznak a szellemidézést, a halott, a meghalt emberekkel való kommunikációt, mutassuk meg a Szentírásban ezeket a részeket, nyugodtan mondjuk...
Na, amik ezeket tiltják.
Igen, amelyek ezekre felhívják az Ószövetségben is végig a figyelmet arra, hogy ember ezt ne tedd, mutassuk meg az egyházunk dokumentumait, hogy az egyházunk erről hogyan vélekedik, úgymond hogyan tolmácsolja nekünk a Szentírásnak az Ószövetségben, vagy a napjaink, már mint a krisztusi időkben elhangzott részeket, hogyan interpretálja, hogyan magyarázza. Tehát vigyük közel, és hogyha Isten igéjét, hogyha ezt is befogadják, akkor Isten igéje gyakorlatilag, mivel hogy az örök és erősebb minden új keletű tanításnál, bármennyire is csillogva legyen, le fogja azokat győzni. Tehát úgymond bízzunk mi elsősorban Istenben, hogy Istennek van olyan ereje, hogy egyetlen szó, ugye Jézus Krisztus neve az emberbe bekerül úgy igazán hittel, az gyakorlatilag az egészet tudja borítani, az egész tanítást. És nekünk abban a tervben kell megtenni ezt a kis alkatrészt, részünket, de azt meg kell tenni. Egyrészt a felelősségünk miatt is, másrészt jó, hogyha a szeretet motivál elsősorban, nem a felelősség lerakása. És hogyha az imával párosul, és én nagyon vallom azt, hogyha Istenre figyelve, Isten akarata szerint, tényleg, akkor a lehető leghatékonyabbak vagyunk.
Sok ilyen megtapasztalásod van egyébként, tehát az Úr küldi hozzád ezeket az eltévedt bárányokat?
Hát mostanában egy kicsit én visszavonultam erről a területről, elfáradtam. Tehát kicsit úgy, hogy túl sok volt bizonyos dolgokból. Mert tényleg jöttek hozzám emberek, olyan jogázó nő, aki egyszerűen részt vett egyszer egy ilyen meditációba, és azóta nem tud szabadulni a gondolattól, mindig megkeresett. Sok ilyen megkeresésem történt, nem olyan túl sok. Működtetek egy kis weboldalt is, amire összegyűjtöttem a kicsit a beszédemből is felfogható kategóriákat, tehát hogy tanúságtételek, egyházi dokumentumok és egyházunkban lévő tanítóknak a tanítását. Ebben három kategóriába gyűjtettem egymás megerősítésére össze azokat a tanításokat, amelyre én azt mondtam, hogy ha én már gödörbe estem, és Isten segítségével kikerültem, és valamelyest átláttam, hogy körülbelül mi folyik itt a világban, és úgymond olyan közösségre találtam, olyan emberekre, akik szintén kikerültek, hanem is szoros közösségbe, de olvashattam róluk, és látom, hogy ez egy valóban egy létező probléma, akkor én ezekről a tanításokról, ezekről az általam hozzámért dolgokból formálok egy ilyen jelzőtáblát a gödör mellé, és kiteszem oda, hogy vigyázz, gödör.
És hol van ez a jelzőtábla, Attila? Megvan?
Hát ez egy interneten lévő van? Oldal.
Akkor ezt most megmondjuk, jó?
Amit én most bebetűzök.
Bebetűzetesenek tollat hozni, meg papírt.
Igen.
Az alatt elmondom, hogy lassan lejár a műsorindőnk, és mindenkitől elbúcsúzunk, és várjuk önöket jövő két hét múlva szeretettel, de akkor nem én, hanem a kollega, nem a Judit. És akkor most, hogyha megvan a toll és a papír, akkor most kérjük az Attilát, hogy mondjad a...
Hát minden nélkül be kellene írni a következőket, hogy maranatha.uv.hu, és az UV-t azt W-vel kell írni. Tehát
maranatha, T-H-A,
UV.hu. És nem árt utána tenni egy perjelet, leleplez, és .html. Ez azért van erre szükség sajnos, mert ez akkor reklám nélkül jön be, hát ez még egy ingyenes oldalon van. És azért a megkülönböztetés eligazítása kedvéért egy rövid idézetet mondanék, hogy minden ezoterikus irodalom gyakorlatilag mágikus megközelítésben jön el hozzánk, van értelemben, hogyha megteszed ezt és ezt, akkor lesz ez és ez veled. Tehát, mintha a természet fölött itt le lehetne fizetni, valakinek legyen mennyasszonya, hogyha megteszi ezt, valakinek legyen az élete ilyen sikeres, olyan sikeres. És a keresztény tanításban ott van egy mondat, mindaz mágia, ami a szív megtérését kerüli vagy kihagyja. Ezt egy jó embertől hallottam, nagyon fontos tanításnak tartom. Tehát azt jelenti, mindaz mágia, ami az Istennel való kapcsolatot, személyes kapcsolatot kerüli, és kihagyja.
Arra gondoltam, és ez egy elég döbbenetes, mielőtt az adás elkezdődött, itt imádkoztunk hárman, és arra jöttem rá, hogy mind a hárman tényleg ilyen késői megtérők vagyunk, tehát igazából későn találkoztunk az Úr Jézussal, de hogy ebben az egy dologban mindenképpen egyetértünk, hogy az oltári szentségben valóban a legmélyebben meg lehet tapasztalni Isten jelenlétét. Még valamit szeretném mondani.
Igen, én is szeretnék elköszönni a kedves hívőktől, és imádkozunk önökért. Ne felejtsék el Jézus Krisztus nevét segítségül hívni. És hogyha egyedül maradnak is mindazzal a tanúságtétellel, amit esetleg megtapasztalnak, hogy mi a jó út, ne felejtsék el ismételni Mórusz Tamás mondatát, hogy az igazság akkor is igazság, ha csak egyetlen ember képviseli, sőt akkor is, ha senki sem képviseli.
Amen.
Mária Rádió. Keresztény hang minden otthonban.